Úgy tűnik, hogy megtalálták az ukránok az oroszok Achilles pontját. Ott támadják őket, ahol a legtöbb bevételük van, méghozzá az energetikai rendszerben, illetve a különböző export bevételük alapján. Miután kőolajuk rengeteg van, ezért a finomítókat kezdték el támadni az ukránok, olyannyira sikeresen, hogy a Távol-Keleten, a Kuril-szigeteken már benzinhiányt mértek, illetve korlátozták a felhasználását. Ön szerint energetikai szempontból milyen hatása lehet, vagy ennek kizárólag csak az orosz belföldi fogyasztásra lesz hatása, illetve az exportpiacukra?
Én azt látom, hogy már az elmúlt időszakban, az elmúlt két hónapban erős korlátozást vezettek be egyébként üzemanyag exportra Oroszországban, tehát az ukránok valószínűleg tényleg megtalálták a legsebezhetőbb pontjukat azzal, hogy megtámadni az oroszországi finomítókat. Ráadásul, mivel jól ismerik a volt szovjet technológiát és technikát, tudják, hogy melyik a legérzékenyebb része egy finomítói technológiának. Nyilván a főegységeket támadták, ami nélkül, vagy nem nagyon nehezen működtetni a finomítókat. A legkisebb információk szerint gyakorlatilag a 15%-át az oroszországi finomítói kapacitásnak olyan támadás érte, ami nem tudnak fordulni jelenleg. Nem véletlen már kialakultak bizonyos üzemanyag hiányok a Távol-Keleti és Oroszországnak. Oroszország jelenleg éppen arra törekszik, hogy a belorusz finomítóknak a kapacitását kihasználva üzemanyagot vásároljon Belorussziából, ami egyébként hozzáteszem, a beloruszok szankciók miatt nem tudnak exportálni üzemanyagot, tehát lenne egy nagyon komoly felvőszik. Ezért aztán az ukrán támadások átterültek arra is, hogy a belorusz finomítóknak az ellátási vonalát is támadják. Ez az, ami a barátságtól vezetéket is csomópontnak a támadása, hiszen ez nem kizárólagosan a magyar és a szlovák kőolaj ellátás biztosítja ez a csomópont, hanem bizony erről a csomópontról mennek felé a nyersolaj táplálások is, illetve nem utolsó sorban Oroszországnak az északi tengeri hágy ott a eltöltő legnagyobb kötőjét a vezeték szakaszról látták el nyers kőolajjal, tehát valóban, ahogy ön is említette, azt a részét támadják az ukránok, az orosz zenekarnak, ami a leginkább fáj, hiszen ebből származik nekik egyrészt a legnagyobb exportbevételük, ezért nem tudjuk hol nézve, illetve a belföldi üzemanyag ellátás.
Az orosz kőolaj minősége alkalmas-e arra, hogy esetleg más országban finomítassák? Hát ugye itt szóba került ugye a belorusz finomítói kapacitás, tehát ezt kiválthatják-e ők?
Nyilván kiválthatják egyébként, hozzáteszem, hogy nem olyan egyszerű, mert ugye ez közösségi kapcsolat kell, hogy valahol máshol, hogyha finomítanak, akkor ezek a tengeri szállításra juttatják el oda az orosz kőolajat, utána pedig vissza a üzemanyagot, az mindig szállítási költséget kellene számukra, hiszen visszafele a üzemanyagot kellene szállítani. De nagyon fontos ebből a szempontból, hogy az, hogy az orosz kőolajnak, ami egy keverék kőolaj, tehát egy fentek nevezhető kőolaj, hiszen a hosszú-hosszú több ezer kilométeres vezetéken annyira keveredik ez az Oroszország különböző mezőiből betáplált nyers kőolaj, hogy a végén kialakul ez az úgynevezett fentek nevezett REV, vagy Urali kőolajnak így szoktuk ezt hívni. Ez egy, ahogy említettem még egyszer, ez egy keverék kőolaj. Egyébként a világban azért 50 különböző típusú olajat forgalmaznak, ebből az 50 különböző típusból legalább 8-10 olyan, mint az urali olaj. Mind a viszkozitását, mind a kéntartalmát, mind a sűrűségét tekintve. Tehát vannak hasonló olajak, ebből következően a finomítók fel vannak arra készülve, hogy különböző más területekről származó nyersolaj olajat finomítsanak. Egyébként is általánosságban igaz az, hogy nincs olyan, hogy egy kőolajat nem tud lefinomítani. Finomító, mindenki olajat fel tud dolgozni, de finomító csak más lesz a kihozatala. Attól függ, hogy az eredendő nyerő olajnak mekkora a benzin, a dízel, vagy éppen a aszfaltén tartalma.
Hogyha továbbra is ezeket a kapacitásokat támadják az ukránok, akkor a barátság kőolajvezeték továbbra is sérülékeny marad.
A vezetéknek a sérülékenysége az egy adottság, most már elég hosszú ideig. Mondhatnák azt is, hogy még ebből a szempontból a MOL is készül erre, mondjuk 2014-es annektálás óta, hogy bármiféle zavar következtetve ezen a vezetéken. A vezetéken lehet fizikai zavar is, hogy valamilyen bűszaki problémából adódóan, mint mondjuk egy hadicselekménynek az eredményeképpen, Tehát önmagában az, hogy egy vezetékbetáplálás az veszélyeztetett vagy sem, ezt minden egyes integrált olajvállalat ezt figyelembe veszi, és ezzel számol, nem véletlen, hogy valamilyen tartalékbetáplálási lehetőséggel foglalkoznak, legyen az akár tengeri szállítású, akár fővezetéki szállítású. Ebből következően én azt hiszem, hogy a magyar olajvállalat, a MOL, amelyik azért mégiscsak egy nemzetközileg elismert multinacionális vállalat, nagy valószínűséggel rendelkezik olyan BCD akármilyen tervekkel, amik az ilyen kockázatokat tudják kezelni, akár úgy is, hogy valamilyen más úton, módon megoldják a saját betáplálásukat más típusú nyersi olajból.
Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy a barátsági olajvezetéknek a támadása alapvetően külpolitikai, politikai kérdés és az erre való reakció, nem annyira gazdasági.
Igen, én is azt tudom mondani, hogy sokkal inkább geopolitikai kérdésről beszélünk, és külpolitikai kérdésről, és egyfajta külpolitikai csörtéről, amit most tapasztalunk. Ugye nem véletlen, hogy az orosz olajról Európa jelentős része levált a 2022. február 21-ét követő időszakban, kivéve ezt a két országot, amelyik felmentést kapott, ugye Szlovákia, Magyarország és egy ideig Csehország is, hogy ilyen nyert orosz kőolajat szerezzen be, de azzal egyébként gyorsan hozzáteszem, hogy akkor is jelezték, hogy bizony törekedni kell arra, hogy minél kisebb mértékben finanszírozzuk ilyen módon a Putyin háborúját az ukránok ellen, azaz minél kevesebbet vásároljunk tőlük fosszilis energiahordozót, és már mondjuk úgy, hogy külpolitikai szinten meg a nyilatkozatokat értek erre, azt gondolhatnánk, hogy nem vagyunk erre fölkészülve, és nem tudjuk megoldani az orosz kőolaj nélkül a saját ellátásunkat. Ez azért valójában nem igaz. Ráadásul újabb alternatív útvonalakban is gondolkodik maga a MOL is, illetve a közbeiktat a más országokat, akár a barátsági olajvezetéknek egy bizonyos része, ami Ukrajnán keresztül megy és csak Ukrán területen, mondjuk egy olyan tengeri szállítású lehetőséggel, ami Ogyesszában, az Ogyesszai kikötőben fejtene le, akár azeri, vagy éppen kazak eredet olajat, amit aztán eljutott az Ogyessza Prodi vezetéken a barátsági olajvezetékbe, és akkor már ismételten lenne egy ilyen kettős betáplálási lehetősége a magyar állami olajvállalatnak. Nem véletlen, hogy minden ilyen nagy vállalat komoly kockázatkezelési tervekkel rendelkezik, akár igen esetleg.